Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyhét előkészítünk, második estéjét kezdjük meg a 345. dicséretünk éneklésével. Im nagy Isten most előtted, szívem, kitárom. Énekeljük végig mind a négy versével. Csak meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk, könyörögünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi is megtapasztalhattuk már, hogy aki megáll lélekben a kereszt alatt és föltekint Krisztusra, annak a szíve felszabadul, a bűn terhe átka alól, arról lehullanak a megkötöző bilincsek, aki egyszer Krisztus keresztje alatt megáll, és feltekint Krisztusra, annak a szíve meggyőződik arról, hogy övé Isten könyörülő irgalma, bocsánata, békessége, aki egyszer a keresztet vállaló Krisztusra föltekint, az tudja, hogy örök szövetség részese, hogy soha többé senki és semmi el nem szakíthatja őt Isten szerelmétől, amely megjelent közöttünk és értünk Krisztusban. Köszönjük, Urunk, ha már volt ilyen megállásunk ott a Golgotai kereszten. És Uram, könyörgünk azokért, akiknek a szíve vágyik erre. Keresi ezt a lehetőséget, de még nem találta meg. Urunk, cselekedd meg, hogy megvalósuljon az, amit Pál apostol így mondott. Nem akarok másról tudni közöttetek, mint Krisztusról, a megfeszítetről. Urunk, ezen a nagy héten hadd ragyogjon fel a Krisztus keresztjének titka. Hadd ejtse rabul a szívünket. Hadd találjunk ott új életet. Az új életet találtak, pedig hadd erősödjenek meg ebben az új életben. Urunk, a te kereszted alatt megállva minden félszívűségünk megítéltetik. Ha ott megállunk a kereszt alatt, akkor többé nem lehet téged félszívvel követni. Nem lehet megpróbálni téged is szeretni és szolgálni, meg a bűneinket is szeretni és szolgálni. Ott a kereszt tövén egyértelmű elhatározás születik, hogy csak téged. Urunk, segíts el erre bennünket, és árazd reánk ma este is a te szent lelkedet, tedd nekünk szóló üzenetté az igét, és munkálkodj a lelkünkben, miközben hallgatjuk a te igédet. Krisztus Urunk érdeméért és nevében kérjük mindezt. Amen. A Máté evangélium a 26. fejezetéből olvasom az igét, az első 16 versből. Mikor mindezeket a beszédeket elvégezte Jézus, ezt mondta a tanítványainak: tudjátok, hogy két nap múlva a húsvét ünnepelésem, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Akkor egybegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak. És tanácsot tartottak, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. De ezt mondták: ne az ünnepen, hogy zendülés ne legyen a nép között. És mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél drága kenetnek alabástrom szelencéje volt, és Jézus fejére töltötte azt, amint az asztalnál ült. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak ezt mondván: mire való ez a tékozlás? Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, ezt mondta nékik: miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jó dolgot cselekedett én velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom néktek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez én velem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén ezt mondta: mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt. Azok pedig rendeltek néki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja Jézust. Két gyalázatos esemény közé ékelődik be ebben az igeszakaszban egy csodálatos esemény. A két gyalázatos esemény egy titokban való tanácskozás, ahol Izrael népének lelki, szellemi, vallási és állami, világi vezetői álnokul azon tanácskoznak, hogy hogyan lehetne valamilyen módon csellel megfogni Jézust és megölni. Ez az egyik gyalázatos esemény. Egy álnok titokzatos tanácskozás Jézus likvidálására. A másik egy szégyenteljes egyesség, egy megegyezés, egy paktum, ahol 30 ezüstért Júdás kész elárulni az Isten fiát. E két szégyenteljes gyalázatos esemény közrefog egy csodálatosat, amely csodálatos esemény gyönyörű megnyilvánulása a Jézus iránti szeretetnek és áldozatvállalásnak. A sötétség két rettenetes cselekedete között ragyog és fénylik, tette ennek az asszonynak, és hirdeti, hogy még abban az időszakban is, amikor Isten nagyon sokat megenged a sötétségnek, amikor nagyon sikeres lehet az ellenség, akkor sem lehet egyeduralkodó. A sötétséget megtöri, ha csak néhány perc erejéig is a világosság. De ez a pár perc, ez a rövid jelenet is üzeni a sötétségnek, a sötétség szövetségeseinek, hogy sokra juthattok. Most olyan időszak van, amikor az Isten akaratából nagyon sok mindent sikeresen megvalósíthattok, de egyeduralomra nem juthattok. A fényt, a világosságot, az Istent le nem győzhetitek. Talán volt az életünkben, az életedben olyan időszak, nem is egy, amikor a sátán az egyik sikert a másik után érte el. Amikor sötét és reményteli, nagyon hosszú időszakot voltál kénytelen végigélni. És amikor már úgy érezted, hogy nincs tovább, hogy itt győzött a sötétség, győzött az ördög, akkor egyszer csak az Isten gondoskodása folytán felragyogott a fény, a remény. Mert Isten gondoskodik arról, hogyha olyan időszakot enged az övéi, az egyháza, a hívő emberek életében, ami nagyon nehéz időszak, amikor nagyon arat az ellenség, amikor nagyon sikeres a sötétség, az Isten gondoskodik arról, hogy legyenek ilyen fényfelragyogásos, reményteli pillanatok legalább, amik üzennek a sötétségnek, hogy nem győzhettek teljesen, és amik üzenik a hívő embereknek, hogy bátorság, reménykedjetek, nem győzhet teljesen és végérvényesen a sötétség. Így volt ez nagy hét napjaiban is, amikor nagyon tombolt az ellenség, amikor szinte mindent megtehetett sikeresen. Két ilyen gyalázatos esemény között egyszer csak fölragyog a világosság. Amikor az életünkbe a sok-sok rossz közé beékelődik egy-egy jobb pillanat, a világosság, a remény pillanata, akkor az üzeni mindig, hogy nem győzhet a rossz. Csatákat nyerhet, de az egész hadjáratot nem nyerheti meg. Sok-sok csatát megnyert a sötétség nagy héten, de a hadjáratot az Isten nyerte meg. A világosság győzött. Így van ez kicsiben, sokszor a mi életünkben is. Sok-sok diadalt ül rajtunk az ellenség, az óemberünk, a sötétség. De akik az Isten gyermekei, azoknak az életében végső soron az Isten győz. Az ő akarata, az ő világossága. A sok rossz közé beékelődött jobb pillanatok üzenik, hogy Isten nem felejtett el, nem hagyott magunkra. Nem dobta oda az életünket az ellenségnek. Talán átélted már azt, amit egy énekünk így mond, hogy sok baj között erőd volt és örömöd. Igen, van olyan különös pillanata és Istentől a lehetőség az életünknek, hogy sok-sok bajunk van. És emberileg látszólag semmi okunk nem lehetne arra, hogy erőnk legyen, hogy a szívünkben megszülessen és megmaradjon az öröm, és mégis igaz, hogy sok baj között erőd és örömöd az Úr. Milyen jó lehetett Jézusnak, aki egyfelől örökké való Isten, ugyanakkor valóságos, igaz ember, és a maga emberségében nagyon megszenvedte mindazt, amit ő nagy héten átélni kényszerült. Milyen jó lehetett neki, hogy a sok gonosz szándék között, amivel ő nagy héten találkozott, átélte ennek az asszonynak őszinte tiszta szeretetét. Milyen erősítőleg hathatott Jézus az, hogy amikor egy csomóan elárulják, Júdás tudatosan pénzért, Péter az akarata ellenére, magát féltve gyávaságból, a többi tanítvány mind elfut egy kivételével, Amikor azt érzi Jézus, hogy mindenki elhagyott. Senki se vállal már engem. Akkor van egy asszony, aki a Jézushoz való ragaszkodása és hűsége jeleként cselekszi azt, amit cselekedett. Amikor Jézus azt éli át, hogy a tanítványaim sem értik, hiába mondom nekik, háromszor elmondta nekik, hogy milyen úton megy ő nagy héten, és nem értik. Talán átélted, mert milyen az, amikor magyarázol valakinek valamit, ami nagyon fontos, és nem érti. És nem azért, mert nem akarja megérteni, nem tudatosan viselkedik így, de nem érti. Jézus sokat szenvedett emiatt. Egyszer mondja is a tanítványainak, hogy meddig kell még elszenvednem bennőtöket, akik egyszerűen képtelenek vagytok velem együtt jönni, úgy fejben, lélekben. Ott vagytok körülöttem, de nem értitek, amiről én beszélek. Tehát csak előtűnik egy asszony, aki sokkal többet ért Jézusból, mint az összes tanítvány együtt. Veszi az alabástrom szelencét, egy kis korsócskát, ami tele van drága nárdos olajjal. A korsó a szelence tetejét letöri, és a drága nárdos olajat Jézus fejére tölti. Ez az olajjal való felkenetés a királynak, Isten szolgájának, a prófétának járt többek között. Jézust úgy nevezik, hogy messiás. Ez héberül van. Görögül Krisztus. Ugyanazt jelenti a két szó, magyarul pedig azt jelenti, hogy felkent. Jézus elmondta egyszer, hogy engem az Isten kent fel az ő lelkével. Én vagyok a felkent, a messiás, a Krisztus. De olajjal ember az Isten igaz felkentjét csak egy kente meg, kente fel, ez az asszony. Ez a cselekedete azt üzente, te Ura vagy az életemnek, mindenemmel együtt, egészen a tiéd vagyok. Te vagy az én életem királya. Te, akiről tudom, hogy mész a halálba. Mert nárdus olajjal az elhunytak testét kenték meg. Nyilván nem véletlen, hogy nárdus olajat vitt. El is mondja Jézus, ez az asszony az én temetésemre nézve cselekedte, amit cselekedett. Ez az asszony tudta, hogy aki előtt hódol, akinek az egész életét most odaszánja, felajánlja mindenestől, az a valaki a halálba megy. Jézus megdicséri ezt a tettét több ok miatt is. Az egyik az, hogy Jézusnak a testét csak ekkor lehetett megkenni. A halál után már nem volt rá lehetőség. Amikor leveszik a keresztről nagypénteken késő délután, akkor már csak arra van idő a napszállta előtt, vagyis amikor megkezdődött hivatalosan a szabbat, amikor semmi munkát nem lehetett végezni, csak arra volt idő, hogy gyorsan elhelyezzék a Golgotához közel lévő sírba, az Arimáté József sírjába. De megkenni akkor a testet nem volt lehetőség. A szabbat elmúltával pedig a hét első napján az asszonyok kora hajnalban, alig hogy pirkad már, sietnek a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét, de addigra már Jézus feltámadt. A megkenetés időpontját egy valaki találta el, egy valaki ismerte fel, hogy mikor van az elkészített idő arra, hogy valamit megcselekedjen. Ez az asszony volt. A halálba menő Jézus előtt, mint élete királya előtt hódol. Ő nem ütközött meg azon, hogy ez a király megölhető lesz. Ő nem botránkozott meg azon, vagyis a hite nem szenvedett hajótörést azon, hogy majd nagyon gyengének tűnik az Isten Krisztusa. Neki akkor is a legdicsőbb és a legnagyobb Krisztus, amikor Krisztus megölhető. Micsoda hite volt ennek az asszonynak. De sokan tudják, tudjuk azóta már, amit ő akkor már ott tudott. Hogy amikor Krisztus a leggyengébbnek tűnt, akkor aratta a legnagyobb diadalt. Amikor Krisztus a legmegalázottabb és legmeggyalázottabb volt, akkor volt a legdicsőségesebb. Aki már egyszer lélekben eljutott a Golgotai kereszt tövére, azt tudja, hogy annál dicsőségesebb, mint a Golgota Krisztusa, nincs. Mekkora hite volt ennek az asszonynak, hogy akkor is úrnak és királynak látta, vallotta Jézust, amikor nagyon nehéz lehetett Krisztust úrnak és királynak látni. A tanítványok se értették, hogy te vagy az Isten messiása, az Úr, aki parancsolt a tengernek és az megcsöndesedett, aki parancsolt a démonoknak és azok eltakarodtak, aki parancsoltál a halálnak és Lázár föltámadt. És most téged meg lehet fogni? Téged meg lehet korbácsolni? Téged meg lehet ölni? Úr vagy te? Ez az asszony látta, tudta, hitben látta, tudta, hogy amikor az ő királya a leggyengébb lesz, emberileg, hiszen megy a halálba, hiszen megy az ellenségei kezébe, akkor a legnagyobb király, akkor a legnagyobb úr, akkor a legnagyobb csatát nyeri meg diadallal, hiszen a sátánt, a bűnt, a halált, a kárhozatot győzi le. Láttad-e már a nagyon gyengének tűnő, a keresztre szögezett, az ellenségek játékszereként ott álló Krisztust, legnagyobbnak. Olyan nagynak, hogy csak egyet tehettél, térdre, földre borultál előtte, és azt mondtad, tiéd vagyok, Uram, egészen, mindenestől, mindörökre, a tiéd. Ez az asszony óriási áldozatot hozott, amikor ezt a nárdus olajat tartalmazó szelencét feltörte, a tartalmát mindenestől Jézusra töltötte. A nárdus olaj igen drága volt abban az időben. Ennek a szelencének, ennek a mennyiségű olajnak az értékéről, hogy valami fogalmunk legyen, egy akkori napszámos ember egy esztendei bérébe került. Ez a szelence nárdus olaj. Vagy másként 10 fiatal egészséges rabszolgát lehetett venni ezért az összegért. Ő ezt nem sokalta, míg mindenki más tékozlásnak minősítette. Még Jézus tanítvány is morognak, bosszankodnak magukban, hogy mire ez a tékozlás. Inkább adtuk volna el, és adtuk volna az árát a szegényeknek, hiszen így Páska idején illik is a szegényeknek adni. Az asszony nem sokalta ezt az áldozatot. Hogy mennyit értettem meg Krisztusból, a Krisztus titkából, az értem vállalt áldozatából, az mindig ott tűnik ki, hogy mekkora áldozatot vállal a Krisztusért. Valaki minél mélyebben érti már Krisztus titkát, hogy érte, mi mindent vállalt Krisztus, annál nagyobb áldozatra kész Krisztusért. Nem véletlen, hogy ezen az estén vagy napon, aki a legjobban értette Krisztust, ez az asszony, ő tudta a legnagyobb áldozatot hozni. Minél jobban megnyílik egy szív Jézus előtt, annál többet vállal Jézusért. Ez az asszony nem csak adott valamit Jézusnak, hanem áldozott Jézusnak és Jézusért, nem is keveset. Amikor adok csak Jézusnak, az lehet lelkiismeret, megnyugtatás. Adok valamit, ami igazán sokban nekem nem kerül, komoly áldozatot nem jelent, de kicsit a lelkiismeretem megnyugszik. Vagy adhatok valamit úgy hűvös, kimért jó szándékból is. De egész más, amikor ez asszony módjára áldozatot hozok Jézusért. A megyénkben volt egy gyűjtés az egyik templom javára, és ezt a gyűjtés az egyik lelkipásztor így hirdette ki: testvérek, most úgy adjatok, hogy az fájjon. Ebben az volt, hogy ne csak úgy valamit oda adsz, ami úgy simán megy, amit meg se érzel. Erre a szent célra úgy adj, hogy az fájjon, hogy az áldozat legyen. Ez az asszony Jézusnak így adott. Mindenét adta, ami volt. És itt félre ne értsük, nem az összeg nagysága a lényeges, hiszen a szegény özvegyasszony összesen 2 fillér dobott a persejbe, de ő is mindent adott. Ő is áldozatot adott Jézusért. Az, hogy kinek mennyi a sok, az nagyon különböző lehet. A kérdés az, hogy adok csak valamit, vagy a szívem áldozataként adom oda, ha kell, ha lehet, mindenemet. Az albástrom szelencét nem lehetett kinyitni és visszazárni. Annak csak letörni lehetett a végét, vagyis ha valakinek odavitték ezt a szelencét, hogy ez a tiéd, akkor az egészen az övé volt. Nem lehetett azt mondani, egy kicsit kapsz belőle, a többi az enyém, mégis majd másnak odaadom, vagy megtartom magamnak. Ez az asszony tudta, hogy ezt a szelencét föltöri, akkor az azt jelenti, hogy mindenestül a nárdusolaj Krisztusé. Ő ezt így vitte oda. Add egyszer magad úgy oda Jézusnak, hogy ez az asszony adta oda a nárdusolaj szelencét. Nem csak úgy kimérve egy-egy csöpnyit, vagy néhány csöpnyit, az egészet odaadta. Mi sokáig megpróbáljuk, hogy az életünkből egy-egy szeletet odaadunk az Istennek. Úgy kimérve adogatjuk magunkból, amit éppen gondolunk. Az új élet ott kezdődik, a tanítványság ott kezdődik, amikor az életem nárdus szelencéjét összetöröm, és azt mondom, tiéd vagyok, Uram, egészen. Mindenestül. Visszavonhatatlanul. Annak a Jézusnak, aki mindent odaáldozott értünk, mennyit tud oda szánni a szívünk? Tudsz-e Jézusért, az előbbi példára visszautalva, fájón áldozatot hozni? Ami nem azt jelenti, hogy keserű szívvel áldozol, csak hogy fáj, hogy érzed, hogy ez most áldozat volt. Nem a fölöslegemből adtam valamit. Fájón adni, de nem keserű szívvel. Tudod-e egész szívedet, életedet mindenestől oda szánni neki? Ahogy sokszor elmondjuk, mert megtanultuk, jól ismerjük, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges, megváltom, tulajdona vagyok. És még egy utolsó gondolat. Az asszony tettét akkor ott mindenki rosszallón fogadta, és tékozlásnak, esztelen dolognak minősítette. Jézus pedig azt mondta, hogy jó dolgot cselekedett. Nyilvánvaló, hogy balga ember az, aki egyáltalán nem veszi figyelembe az emberek véleményét. De végső soron egy-egy tettünk, az életvitelünk és minden dolgunk igazi megmérője az Isten. És azt, hogy egy tettünk, gondolatunk, szándékunk, az életünk iránya, jó vagy nem jó, azt nem emberektől kell megtudnunk. Az a legdöntőbb, hogy Jézus mit mond erről. Egyszer Pál apostol mondta, amikor nagyon vehemensen akarták őt bizonyos irányba elmozdítani, azt mondta, hogy én nem tőletek függök. Nem a ti véleményetek a mérvadó nekem. Nem azért, mert Pál apostol gőgös volt, és nem volt hanem figyelembe venni, vagy elfogadni emberek jó szándékú tanácsát. Csak megtanult valamit Pál. Hogy minden emberi vélekedésen túl, hogy egy-egy ember mit mond rólam, hogyan minősít engem, aztán, hogy én hogyan minősítem önmagam, az mellékes kérdés ahhoz képest, hogy ő mit mond rólam. Ha mindenki más azt mondja is, hogy balgaság, amit csinálsz, hogy eltékozod az életet, ha egészen odaadod Krisztusnak. Minden ez a vélemény semmit nem ér ahhoz képest, amit ő mond. Azt mondja, hogy az a jó, az az egyetlen jó, ha mindenestől nekem adod magad. Azok a tetteink, szavaink lesznek maradandó hatásúak, amelyeket Jézus minősít jónak. Azt mondja, hogy ennek az asszonynak a tettét, amik hirdettetik az evangélium, mindenütt megemlítik. Így van ma is. Az utánunk jövők életében annyi lesz maradandó, amire Jézus azt mondhatta, hogy ez jó. Ez szerintem való. Azok a cselekedeteink, gondolataink, áldozataink a jók, amelyek Isten akaratába beleillenek. Minden más lehet jó szándékból, lehet eredményes, de nem viszi előre Isten ügyét. Az onnan felülről nézve nem jó. Hogyan tudhatjuk meg, hogy mi a jó? Onnan felülről nézve. Onnan tudhatom meg azt? Mikor tudhatom meg azt, hogy a Mesterem, a Királyom, Jézusom szerint jó az, amit gondolok, teszek, mondok. Az érti meg igazán Krisztus gondolatát, aki egyre jobban szereti őt. A Krisztus megismerésének, az ő akarata, megtudakolásának a titka, hogy minél jobban szeressen őt. Ez még emberi viszonylatban is igaz. Egyszer egy igen kiváló hegedű művészhez odavittek egy halom nagyon tehetséges fiatal gyereket, kisgyereket gyakorlatilag, mind zseniális adottságú hegedűs volt. A sok gyerek közül csak néhányat fogadott tanítványául ez a kiváló hegedű művész. És amikor a válogatás megvolt, egyszer megkérdezte utána valakitől, hogy mester, mi alapján döntötte el, hogy pont ezeket a gyerekeket választotta? Azt mondta, elsősorban nem is arra voltam kíváncsi, hogy hol tart technikailag, hogy milyen bravúrosan tudja kezelni a hangszerét. Azt néztem meg mindig először, hogy hogyan veszi kezébe a hegedűjét. Ha szereti a hegedűt, ha szinte dédelgeti, akkor fogja megismerni. Akkor lesz zseniális művész. Egyébként lehet nagyon tehetséges, lehet virtuóz. De a hegedűt szeretni kell ahhoz, hogy megismerhesse, és aztán igazán művészi szinten megszólaltathassa. A Krisztus világában még inkább igaz, hogy a szeretet nyitja meg előttünk ezt a világot. Ha a Krisztus Golgotáról áradó szeretetére igazi viszont szeretettel tudok válaszolni, és egyre mélyebben szeretem őt, egyre világosabban fogom érteni az ő akaratát, rendjét. Egyre pontosabban fogom tudni, hogy mire mondja, hogy ez jó, ez meg nem. Valaki minél mélyebben a szívébe engedi Krisztus szeretetét, és minél mélyebben viszont szereti őt, annál többször éli át, hogy elmondja neki majd az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám. Isten adja meg, hogy egyszer mindannyiunk életeiről ez a krisztusi vélemény hangozhassék el, majd a ma legdöntőbb napon, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra. A legtöbbre bízlak ezután. Menj be a te urad örömébe. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük meg neked, Urunk, hogy te mindent odaáldoztál érettünk. Semmidet nem tartottad meg. Valóban egészen hagytad a te életedet megemészteni. Vállaltad a legnagyobb mélységet is, hogy a te atyád is elfordult tőled, mert rajtad volt akkor, minnyájunk bűnének ítélete és átka. Köszönjük, Urunk, hogy Te tökéletes szeretettel szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy ezt a szeretetet soha nem vonod vissza, soha nem lesz kevesebb ez a szeretet irántunk. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi méricskélni akarjuk a szeretetet feléd, az engedelmességet, az odaszánást. Bocsáss meg, amikor csak annyira futja tőlünk, hogy adunk valamit, lehet, hogy odaáldoznánk magunkat mindenestől. Urunk, kérünk Téged, hogy igéd lelked világosságában, hadd tisztuljon, hadd gyógyuljon a mi életünk. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy egészen odaadhatjuk Neked minden szégyenünket, bűnünket, nyomorúságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy Te ezt is elfogadod, és úgy fogadod el, hogy közben egészen szabaddá teszel bennünket ezektől. Adj nekünk, Urunk, ilyen a Te bűnbocsátó szeretetedben megszabaduló, felszabaduló, tisztuló szívet. És kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket a mindennapokban, adj erőt sokfajta feladatunk betöltéséhez. Segíts a mindennapok forgatagában is megérteni, hogy mi a jó. Segíts az általad elkészített időpontokat, feladatokat, alkalmakat felismerni, azokat megragadni és betölteni úgy, ahogy Te jónak látod. Áld meg, Urunk, munkánkat, a világban való forgolódásunkat. Urunk, hadd ragyogjon át az életünkön, hogy Te szeretsz minket, és mi szeretünk Téged. Hadd lássa ez a világ, hogy a Tiéd vagyunk. Áld meg, Urunk, szeretteinket, családjaink, gyülekezetünk, betegeit, nyomorultjait, magányosait. Vigasztald őket, Urunk. Készíts bennünket az ünnepre, a veled való szent találkozás az úrvacsora közösségére. És kérjük végül, hogy áld meg éjszakánkat, őrizd életünket, nagy pihenést, testnek, léleknek egyaránt. Vigyázz reánk, szeretteinkre, közösségünkre. És áld meg, Urunk, ezt a népet, hadd találjon vissza hozzád. Hadd legyenek minél többen, akik megismernek Téged, és szeretve szolgálnak Téged. Jézus nevében és érdeméért kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hirdetem a holnap esti alkalmat. 6 órától folytatódik nagyheti bűnbánati előkészítőnk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és kérjük, hogy hívogassunk is. Nagypénteken 2 istentiszteletet tartunk, délelőtt 10 órakor és este 6 órától, mindkét alkalommal az Úrnak szent asztalát megterítjük. Húsvét mindkét napján délelőtt 10 órától istentisztelet lesz, és úrvacsoroztást is tartunk. És szeretettel ajánljuk végül a testvérek figyelmébe a borítékos adakozás lehetőségét is. Most istentiszteletünk végén 343. dicséretünket énekeljük végig. Ó Krisztus, láttam szenvedésed, énekeljük mind a 4 versét. Borzongásom véget lett.
tisztet verünk zokogja, halálodért fájdalmaid, elbújt a napgyászukba rogyva, síratnak csak le bűnünk, le